A következő percekben Gyombolai Gyula tanúságtételét hallhatják. Gyula, mi régről ismerjük egymást, és tudom, hogy elkötelezett hívő családba nevelkedtél. A szüleid, ha jól tudom, már akkor lelkiségi mozgalmaknak voltak tagjai, amikor ezért még a családokat nem dicsérték meg. Egy ilyen háttér és egy ilyen múlt után neked mit tudott adni a kurzió?
Valóban eléggé, ugye, ahogy szokták mondani, ilyen körökben bölcső-keresztény családból származom, de talán a leglényegesebb pontja az életemnek a személyes Jóistenhez való kötődés, ami nálam ilyen lopva alakult ki. Tehát nem tudom azt megmondani, hogy én ekkor vagy akkor megtértem, ezt sokszor hallottam, hogy hát kicsit irigykedem is arra, aki úgy hirtelen tudott nagyot zokogni és rácsodálkozni a Jóistenre. Nekem az egy icipici koromtól adódott. És valahogy így vagyok a kurzióval is, hogy nagyon-nagyon mélyen adott az életemhez, rengeteg értéket találtam benne, de nem volt sorsfordító. Az a végtelen szeretet, ami körülvett minket, a szüleim, és hát heten vagyunk testvérek a testvéreim oldaláról. Talán annak is köszönhető volt, hogy üldözöttségben éltünk. Igen, minket fényképeztek a rendőrök, igen, minket megpróbáltak lehallgatni, aztán persze előutóbb sikerrel megjelentek egy televízióval, hogy azt úgy ajándékba hozzák, hát nem csak venni tudott volna, hanem adni is. Egyszer csak hoztak egy telefont, hogy ez is ajándék, és hát azt se fogadták el a szüleim. Egy kicsit szomorúak voltunk, de egy idő után megértettük, hogy miről van szó. És én magam is ezt megtapasztaltam, hogy amellett, hogy ezek nem voltak könnyű dolgok, hogy az iskolában mindig ott volt az, hogy hát mi ilyen másodrendű állampolgárok vagyunk, mert mi ilyen vallásos család vagyunk, ilyen klerikális reakciós család. De amellett viszont az a hallatlan szeretet, amit a ministrálásaim idején kaptam, akár az atyáktól, akár az ott lévő idősebb néniktől, akik körülvettek a szeretetükkel. Ez mind kompenzálta a veszélyt, vagy az üldözöttséget. A Piarista gimnáziumhoz jártam, megint csak egy ilyen kompenzáció volt. És ezek vittek előre a Jóisten felé. És valahogy szervesen kapcsolódott ehhez aztán a kurzió. Mint egy természetes folytatása volt ezeknek.
És úgy tudom, hogy ma már a szervezésben is részt veszel. Mit látsz, mit tapasztaltál? Van-e valami élményed esetleg szervezői oldalról?
Sok élményem van, és csodálatos élményem. Egyrészt az, hogy valami nagyon-nagyon szíved lelket melengető az, amikor ennyi férfi összejön egy törzs, a 14-15 tagja, és akkor imádkozik azért, hogy majd két év múlva, vagy másfél év múlva, akiket a Jóisten oda vezérel, azoknak mi tudjunk szeretetet adni. Mi tudjuk az Úristent úgy adni, hogy minél kevesebb legyen belőlünk, és minél több legyen belőle. Ez egy hatalmas élmény. Nagyon nagy élmény az, hogy mennyire boldog és jókedvű ez az egész. Tehát valóban így van, hogy szomorú szent a szomorú szent. Itt nincs szomorúság. Tehát az Úristennek a szeretete ott is megnyilvánul, hogy megy a nevetés, és ugyanakkor nagyon-nagyon komolyan veszi mindenki. Egyrészt a felkészülések, tehát nagyon nagy élményt jelentenek nekem. Másrészt az, hogy mennyire különböző embereket hív meg az Úristen ugyanarra. Egy kurzión a bank főtisztviselőtől a tényleg egyszerű cigány emberig mindenkivel találkoztam már, és egyik értékesebb volt, mint a másik. Az Úristen előtt ez a nem egyenlősdi van, hanem valami csodálatos egyenlőség van a szeretetben. És a kurziónak ez is egy óriási nagy értéke. Sokfajta ember, millió egy gonddal, problémával. mindig élmény látni azt, hogy félve, kicsit idegenkedve megérkező emberekből, hogy válik pár nap alatt egy sugárzó közösségi csoport vagy ember közösség.
Úgy tapasztalom, hogy ha valaki sok energiát, munkát tesz a szolgálatba, jó ügyeket szolgál, de előbb-utóbb jelentkezhet a család a másik oldalról, hogy örülünk, akár édesapa, édesanya, hogy te sokat szolgálsz, jó ügyek mellett állsz, de mi is itt vagyunk. Erről hogy gondolkodsz, hogy lehet megtalálni ezt az egyensúlyt?
Igen, édesanyámnak volt ez a mondása, hogy hát a kályha az mindig először ott melegít, ahol van, és aztán utána egyre távolodva, egyre kevésbé, tehát első a család. Ezért volt ez érdekes, mert ők a kisközösségi mozgalomban már akkor benne voltak, mikor már említettük az elején, hát ez még a 70-es évek, és hát azért az nagyon veszélyes volt akkor. És a 7 gyereküket úgy nevelték, hogy közben ők este akkor ránk bízva, mi voltunk a nagyok, én a második vagyok, és bátyámmal vigyáztunk a kicsikre. De vállaltuk. Vállaltuk, mert tudtuk azt, hogy jó helyre mennek. És az ő életük példája is azt mutatta, hogy két nagyon szangvinikus és hát eléggé makacs embernek a szeretete folyamatosan erősödött és növekedett azért, mert a Jóistennek az akaratát keresték. És nem egymás szemében néztek, hanem egyfelé néztek. Én úgy gondolom, hogy ennek a kurziós mozgalomnak nekem könnyű persze, mert a feleségem is szintén munkatárs, tehát ő azért ezt ismeri belülről, őt is megcsapta a mozdonynak a füstje. De igen, van egy határ, és nagyon fontos az, hogy nem mehet semmilyen közösségi tevékenység, ez legyen énekkar, legyen bármilyen hittanos csoport, vagy bármi, ami közösségi szolgálat, nem mehet a család rovására. A család az a minta, az a szeretett közösség, amelyik a Szent Háromságot mintázza itt a Földön. És ott egymásnak a szeretete az egy olyan döntő atomreaktor, ami nélkül hiteltelen a szolgálat és apostolkodás. Ha viszont ez rendben van, és egymásnak a szeretet bőségéből megengedik ezt, hogy menjél, tehát az Isten dolgát, sőt, imádkozik érte, háttelt, sőt, ott van a gondokban is, és megoldandó azt a problémát, miért lesz a gyerekekkel, vagy szóval nem egyszerű logisztikát, akár az, hogy víz hoz. Ezek mind-mind együtt azt eredményezik, hogy az Úristen nem kér kétfajta dolgot. Tehát ugyanannak a célnak a szolgálatba kell, hogy a kettő legyen, és nem szabad, hogy kijátsszuk egymás ellen, akkor bennünk nincs rend. Tehát ennek a harmóniának, ennek a családból fakadó szeretett impulzusnak kell átmennie oda, ahol szintén ezt szeretném sugározni.
Mindenki életében vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Kérlek, hogy beszélj ezekről is.
Nagyon könnyű gyerekkorom volt. Én elfelejtettem lázadni is a kamaszkoromban, és ezt mindig úgy elgondolkoztam, hogy a Péristákhoz jártam Pestre, és adódott az, hogy van lelkiatya, hogy lehet gyónni, hogy szentmisék van, hogy reggelenként, minden reggel a Jelenics atya gondolatait hallgattuk 5 percben a tanítás előtt. Szóval egy nagyon-nagyon az Úristen szempontjából szép élet volt, és igazából én inkább azt gondolom, hogy a mélypont az abban jelentkezett nálam, hogy ha ezt az akaratot nem tudtam olyan szinten, az Úristen akaratot nem tudtam olyan szinten szolgálni, mint amennyire szerettem volna, akkor éreztem magam nagyon rosszul. Valószínűleg sokkal érzékenyebben, mert ilyenkor még a lelkiegyeim is néha néztek, most tudom, hogy mi ebben a baj. Én tudtam, hogy mi a baj. Mert akinek sokat adnak, attól sokat várnak. Nem lehet elásni a talentumot. Szóval a legnehezebb pillanatok azok magammal szemben adódnak, nem is annyira az élet. Volt persze mindenféle az életben, Volt, hogy elvesztettük egyszer a feleségemmel a munkahelyünket. Volt nagyon sok gond. De ezek nem tudtak beférkőzni az én belső hitem mögé. Sokkal veszélyeztetettebbnek éreztem magam akkor, amikor az önmagammal szemben való türelmetlenség, vagy hát annak az érzés, hogy megint nem sikerült, pedig mennyire akartam. A magam kicsiség, és itt éreztem meg a vámosnak a helyzetét, hogy ilyenkor nincs más. A legrosszabb csalódásunk magába csalódik az ember. Másik ilyen, amit nehéz volt nekem végig élnem, hogy sokszor merült fel, hogy kiőrzi az őrzőket. Tehát én annyi embernek a lelkét pátyolgattam. Valahogy olyan helyzetben is vagyok, felnőtteket tanítok, és ezeknek a mai világra jellemző problémái azok tömegével jönnek, és ezeknél ott kellett állni. És ez sokszor fölmerült, hogy most ezt én most még valakinek a nyűgét, még valakinek a gondját bírom-e vagy sem. És ilyenkor adta a Jóisten a felségemet, az életemnek a jobbik felét, hogy segítsen. És őnek el tudjam mondani. És én azért mondtam azt, hogy egyedül egy ember, az atyákat végtelen tisztelem, hiszen őket erre hívta a Jóisten, őnekik olyan a lelki alkatú, gondolom, hogy tudják, de őnek is van lelki vezetőjük. Ez a testvér, akit ad az Úristen, enélkül nem lehet őt szolgálni. Ha nincs meg az a szeretett kontaktust ember felé, akkor az Isten felé nem maradna meg. És ezért gondolom azt, hogy az őrzőknek is szüksége van támaszra, egy másik őrzőre, egészen Ferenc pápáig mindenkit ember is támogat, nem csak a Jóisten.
És neked egyébként sikerült lelki vezetőre találnod?
Természetesen, és mindig nagyon hálás voltam nekik. Érdekes, hogy többször változott a személye, a lelkizet, nem nagyon sokszor, életem eddig 4 volt, tehát azért nem olyan nagyon sok, de változott, és ez nem mindig tőlem függött. Mindig úgy éreztem, visszanézve az életemre, hogy a Jóisten mindig azt az atyát adta mellém segítőként, akire éppen abban az életszakaszban, azokban a szituációkban szükségem volt. És nagyon átéltem azt, hogy teljesen független sokszor a személytől és a személynek a habitusától, vagy a szellemi kapacitásától, teljesen független az, hogy jó lelkivezető vagy nem. Itt is úgy, mint a kurzióban, egyetlen egy dolog számít, hogy engedi-e, hogy az Úristen jöjjön át rajta. És van-e elég alázat benne, vagy bennem a kurzión, hogy én háttérbe vonuljak, és ne én akarjak ott lenni, hanem engedjem, hogy amennyire csak tudom, hogy a Szentlélek beszéljen. Nekem nagy szerencsém volt így a lelkivezetőkkel.
Van-e valami álmod az egyházunkkal kapcsolatban?
Mindenképpen van. Nem is kevés. Úgy érzékelem, hogy soha mindenki mondta, talán ezt minden korszak, minden ember elmondhatta, de most mégis én úgy érzem, hogy soha ennyire nem volt szükség még az evangéliumra, az örömhírre. Amit a főparancsban fognék meg, hogy soha még nem volt ennyire szükség arra, hogy elmondják az embereknek, hogy van Isten, hogy ezt lehet szeretni. És nem vagyunk reménytelenek, mert van örök élet, és nem is akármilyen, hanem szem nem látta, fül nem hallotta, emberi és föl nem foghatta csodálatos valami. Az Isten úgy lehet szeretni, hogyha szeretjük az embertársunkat. Hát ezt megint azt hiszem, hogy most, amikor mindenki tőlem azt kérdezi történészként, hogy lesz a harmadik világháború. Mert ugye valami végzetes dolgokat látunk. Akár a keresztények lefejezésére gondolok, akár az itt környezetünkben, vagy nem messze tőlünk harci cselekményekre gondolok, és ilyenkor fölmerül az, hogy kell szeretni. Hogy lehet jól szeretni? Az biztos, hogy bosszúból nem. És Jézus megmondja, hogy lehet, úgyhogy először magamat szeretem. És ez az, ami talán legkevésbé létezik. Még az Isten elfogadásán, vagy Isten szereteténél is kevésbé van a ma emberében a saját maga szeretete. A saját maga helyes szeretete. Egyszerűen kiüresedett az értéktár. Nem az ő hibája, nem a fiatal nemzedék hibája, de nincs példakép előtte, és akkor itt vagyunk mi, és most aztán tele van a kezünk, és most aztán lehet adni. Most aztán az egyháznak egy olyan robbantást lehet csinálni, egy olyan hatalmas nagy dobást lehet dobni, mint annak idején, amikor a római birodalomban szemben a hasonlóan dekadens és teljesen mindenféle keretét elvesztett társadalomnak az életével a tiszta, világos és nagyon egyszerű és hiten alapuló életeszményt állította. Abban hiszek, hogy rajtunk, laikusokon keresztül, természetesen az egyházi rendet felvetteknek a segítség és támogatásával, mégis az Úristen meg tudja változtatni ezt a világot. És nem kevesebbet gondolok, mint azt, hogy ezt itt kell elkezdeni, anyukám, ugye, ahol a kályhát helyezték, ott kell először melegíteni. Nekünk itt Magyarországon, magyar kurszívóban. És igen, nem kevesebbet, mint az, hogy jusson el ez minden értelmes felnőtt, tiszta szívű emberhez. Aztán majd ő dönt, hogy akarja, nem akarja, de nincs más megoldás. Nincs politikai megoldás, nincs gazdasági megoldás. Egyetlen egy megoldás van, az isteni megoldás. Ez viszont megoldás. Ez viszont boldogság. Ez viszont jövő.
A kurzió nagyon hangsúlyozza az apostolkodás kérdését, fontosságát. Te hol látsz a saját életedben erre lehetőséget?
Hát a Jóisten úgy, amikor a dédszüleim, nagyszüleim, szüleim pedagógusok voltak, és sőt, az egyikük szülő is, és engem erre a pályára hívott, akkor tulajdonképpen ezt a kérdést már eldöntötte. Aztán úgy is alakult, hogy nem elsősorban a középiskolás korosztályvelük is foglalkozom, tehát a nappal is középiskolásokkal, hanem a felnőtteknek az oktatásában vagyok benne. És ezek szomjazzák, várják az igazságot. Itt nem lehet nem apostolkodni. Itt áruló lennék, ha nem mondanám. Nem kell azt képzelni, hogy én nekem direktben ott mondanom kell az igét. Nem. Nekem hiteles embernek kell lenni, mert egyszerűen ebből most óriási hiány van. Nekem olyan szeretetet kell adni feléjük, hogy ők azt mondják, hogy én ilyen szeretnék lenni. Nagyon sok jó visszajelzést kapok tőlük, azoktól, akiket tanítottam, a modern formulákon, a Facebookon, meg a mindenen keresztül. És itt jön a lényege, hogyha én tudok tiszta és olyan ember lenni, akire ők fölnéznek, hiteles ember, akkor már nem kell máshogy apostolkodnom, csak úgy elmondom, én ebben hiszek, és ezt nem mulasztom el. Én így rendezem az életemet, és nem teszem hozzá, hogy te mit csináljál. És jönnek, és kérdeznek. És akkor megint csak nem kell még mindig direktbe, igen, menjéltem, nem. Az ő életében hol jelenhet meg a szeretet? És az Úristen adja a lehetőségeket. Úgyhogy az apostolkodásnak ez egy hatalmas terepe az én számomra. De visszatérek oda, hogy a legfontosabb terepe az azért az a család.
Kedves hallgatók! Gyombolai Gyula tanúságtételét hallották, a felvételt Lakati Nelli készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu